Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 180. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, a töredelmes szívet. Dicsérjük tovább az Úr nevét, és énekeljük a 426. dicséret első 3 versét. A 426. ének így kezdődik, már kereszten várra vettem.
Thank you.
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem! Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Amen. Imádkozzunk. Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk előtted, és magasztaljuk szent nevedet. Azért a kegyelemért, hogy újra itt lehetünk, és a kegyelem királya trónusa elé borulhatunk. Jövünk, Urunk, bűnbánattal, jövünk, hogy kérjük a te kegyelmedet, hiszen méltók lennénk ítéletedre, de köszönjük, hogy igédből megláthatjuk, hogy te elküldted a fiút, hogy megmentsen minket. Elküldted őt, aki odaállt a keresztre helyettünk, és átvette az ítéletet. És ezért magasztalunk téged is, Úr Jézus Krisztus, hiszen elhoztad közénk az atyát, megismertetted velünk, és aki rád tekint, azt, az őt látja. És köszönjük, hogy utánunk jössz, keresel, mert azt akarod, hogy megismerjünk, személyes kapcsolatba kerüljünk veled. Azt akarod, hogy újjá legyen az életünk. És köszönjük, hogy napról napra közel jössz hozzánk, hogy napról napra akarod, hogy növekedjünk, tisztuljunk belülről, és egyre inkább a te lényedhez hasonlítsunk. És Urunk, most ezen az órán kérünk így, jöjj közel az életünkhöz. Mutasd meg, hol tartunk. És az, hogy mi is fel tudjuk tárni mindazt, ami bennünk van, hogy őszintén tudjunk veled beszélni, és elmondani, Uram, látod, ez vagyok, itt tartok, néha olyan gyönge vagyok, erőtlen, néha félek, olyan nehezek a terhek, amelyek rám rakódnak, de mindezt hozzád viszem, leteszem, és köszönjük, hogy te azt ígéred, hogy aki hozzád jön a terhekkel, annak te megnyugvást adsz, annak a terheit magadra veszed, és te gondoskodsz róla. Áldott legyen mindezért a te neved, és kérünk, hogy szent lelkeddel tedd élővé, hatóvá most az igét, hogy másképp mehessünk el innen, mint ahogy jöttünk, hogy betöltsön a te lényednek ragyogása, és hogy ez áradjon rajtunk keresztül mások felé, mint az élet folyó vize. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliuma 11. fejezetéből az első 16 versből. Tehát Isten igéje János evangéliumából szól most hozzánk, a 11. fejezet első versétől a következőképpen. Volt pedig egy beteg ember, Lázár, Betániából, Máriának és testvérének, Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt, Nem 12 órája van a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette, Lázár, a mi barátunk elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt. De ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt. És örülök, hogy nem voltam ott ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. János apostol most kivezet minket Jeruzsálemből, hiszen az előző fejezetekben Jézus ott tartózkodott, és elvisz Betániába. Betánia közel volt Jeruzsálemhez, csak néhány kilométernyire. Igaz, úgy visz erre a helyre minket, hogy érdekes módon Jézus nincs ott. Eddig általában János, meg a többi evangélista is mindig úgy kalauzolt minket, hogy oda vezettek, ahol Jézus is volt. Most úgy visz minket Betániába az apostol, hogy az Úr Jézus más helyen tartózkodik. És mégis úgy állítja ezt a helyet a szemünk elé, mint amely egy fontos hely, és amelyre jól tesszük, ha figyelünk. Miért is volt fontos ez a hely? Azért, mert itt szerették Jézust. Közel van Jeruzsálemhez Betánia, és mégis itt egy háznál van hely Jézus számára, bármikor kijön a fővárosból, bármikor a farizeusokkal való vita után szeretne elcsendesedni, ott szeretettel várják. Szinte a béke szigete ez a falu Jézus számára, sőt ezen belül konkrétan egy ház, ahol három testvér lakik. Mária, Márta és Lázár. És János elmondja, hogy kik is voltak ezek a testvérek, sőt közelebbről majd Máriáról beszél. Valószínűleg azért, hogy ott is ismerjék meg, ki volt Mária, ki volt ez a három testvér, ahová az evangéliumot ő címezte. Valószínűleg Efézusban írta, és annak a gyülekezetnek a tagjai voltak az első olvasói ennek az evangéliumnak. És amikor majd kézbe veszik, akkor ne csak egy nevet halljanak, hogy Mária, hanem tudják, hogy miért fontos ő, tudják azt, hogy az ő élete bizonságtétel, olyan dolgot tett, ami mindenki számára példa lehet, útmutatás lehet, mert ugye Mária nem járt Efézusban. De így az evangélium által közel vitte János az olvasóihoz ezt a családot. De miért is beszél hangsúlyozottan róluk? Azért, mert a férfi testvér Lázár beteg lett. Lehet, hogy azt mondjuk magunkban, hogy és mi ebben a különleges? Mi abban a különleges, hogy egy háznál van egy beteg? És nincs olyan ház, ahol ne lenne legalább egy beteg. Nincs olyan ház, ahol valamikor ne lett volna egy beteg. Vagy akár épp most beteg valaki. Akkor miért olyan különleges ennek a családnak a története? És János elmondja, hogy miért is fontosak ők, és miért beszél róluk. Azért, mert Jézushoz tartoztak, és annak ellenére beteg Lázár. Igen, ők befogadták Jézust, hittek benne, és mégis megbetegedett ez a férfi, sőt, majd látjuk, hogy még meg is hal. Pedig úgy voltak ott, hogy amikor Jézus ment, akkor örültek, hogy jön. Van egy történet, ami arról beszél, hogy Mária odaül a lábához, és hallgatja Jézust, és annyira issza magába Jézusnak a szavait, hogy elfeledkezik Mártáról, aki közben a mindennapi teendőket végzi, aki azon fáradozik, hogy Jézus és a tanítványai jó ellátásban részesüljenek. És Máriát annyira vonzza Jézus és az ő ige hirdetése, hogy megfeledkezik Mártáról. Elfelejti, hogy segíteni szokott neki, meg most is kellene, hogy ott legyen mellette, de úgy dönt, hogy ezt a rendkívüli alkalmat ki kell használni, mintha ráérezne, hogy Jézus már nem fog sokszor megszállni náluk. Ki kell használni a lehetőséget. És ebben nagy üzenet van, hogy ki kell használni az ige hallgatásának a lehetőségét. Hogy addig éljek az igével, amíg lehetséges, amíg szabadon hozzáférhetek, amíg szabadon hallgathatom, amíg el tudok menni. Amíg részt tudok venni a gyülekezet alkalmán, hiszen nem tudjuk, hogy mikor jön az a pillanat, hogy már nem tudok részt venni, nem tudom hallgatni. És Mária kihasználta a lehetőséget, sőt azt is láttuk, hogy Mária nem csak hallgatta Jézust, hanem ezt olvassuk, hogy Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. Tehát a három közül kiemeli Máriát János, és azt mondja, hogy ez a nő testvérünk, ez értéket adott Jézusnak. Egyszer, amikor ott volt Jézus, és már készült a keresztre, akkor Mária elővette egy drága alabástrom tartót, egy alabástrom szelencét, egy nagy értékűt, ami olajjal volt, balzsamolajjal megtöltve, szintén nagyon értékes volt. Ugye majd olvassuk, hogy a tanítványok közül lesznek, akik azt mondják, hogy 300 dénárt ért az a kenet, és miért nem mondta Jézus, hogy Mária, ne törd össze ezt a alabástrom tartót, ne üsd rám az olajat, adjuk el, és fordítsuk az árát a szegényekre. Tehát ilyen értékes volt, ugye egy dénár abban a korban egy napi munkabér. Egy évi kereset volt abban az olajban, plusz még az alabástrom tartó. És Mária annyira szerette Jézust, hogy ezt a nagy értéket odaadta Jézusnak. Mondhatnánk úgy is, hogy lemondott arról, hogy ezt önmagára fordítsa. Hiszen azt a kenetet azért gyűjtötte, hogy majd azzal őt kenik meg. Akár az esküvőjekor, vagy majd később, valamikor a temetésekor. De ezt önmagának szánta eredetileg. Magának gyűjtögette azt az olajat. És most Jézusért lemond róla. Sőt, egy olyan mélységét éli meg a szeretetének, hogy amikor megkeni Jézusnak a lábát az olajjal, akkor a saját hajával törli meg. Mennyire kényesek tudunk lenni önmagunkra, vigyázunk a hajunkra, a ruhánkra, és akkor Mária lehajol, és nem félti a szép haját, hanem azzal törli meg. Nem félti, nem gondol rá, hogyan fogom ezt az olajat kimosni a hajamból, hanem lemond dolgokról, és amiről lemond, azt Jézusnak adja. És testvéreim, most így bőjt első vasárnapján jó nekünk is végig gondolni, hogy szeretjük-e így Jézust, hogy le tudunk mondani valamilyen értékről, valamiről, ami nekem nagyon fontos, vagy akár időről, amit eddig magamra fordítottam azért, hogy vele legyek együtt. Igen, mit tudunk a bőjtben Jézusnak adni? Mert a bőjt lényege nem az, hogy én valamitől tartózkodom egy órára, kettőre, aztán majd bepótolom. A bőjtnek az az értelme, lényege, hogy amit felszabadítok időt, azt az Úrnak szenteljem, vagy azt az energiát, azt rászánjam a neki való szolgálatra. De jelenti és magába foglalja azt is, hogy amikor valamiről lemondok, és felszabadul idő, erő, akkor azt tudom-e a másikra is fordítani. Jézusra is, és azokra, akik mellettem vannak, akik fontosak a számomra. Tehát bőjtben ezt úgy eltanulhatjuk Máriától, hogy van, amit ő van, amiről lemond, és odaadja Jézusnak. Azt olvassuk, hogy Lázár volt a beteg. Valószínűleg hirtelen lett beteg, nem számítottak rá. A neve azt jelenti, hogy az, akinek Isten segít. Tehát Lázár azt jelenti, hogy az, akinek Isten segít. És ha erre a jelentésre figyelünk, akkor mondhatnánk azt, hogy Isten már előre mutatotta számára, hogy lesz majd egy olyan élethelyzet, amikor senki nem tud rajta segíteni, de ne csüggedjenek el, mert a név jelentésének üzenete, hogy Isten fog segíteni, hogy Isten nem hagy cserben. Hogy amikor majd olyan élethelyzetbe kerülsz, hogy nincs, úgy látod, nincs megoldás, akkor jusson eszedbe ennek a névnek a jelentése, hogy Isten azt üzeni, hogy ő segít meg, és ebbe kapaszkodj bele. És akár a saját nevünk jelentését megnézhetjük. Vannak nevek, amelyeknek olyan pozitív jelentésük van, hogy egy-egy élethelyzetben adhatnak segítséget. erőt, amikor úgy elcsüggedünk, elkeseredünk, akkor belekapaszkodhatunk. Hát igen, ez a nevem azt jelent, hogy Isten kegyelmes. Akkor igen, oda mehetek, úgy, ahogy vagyok, és kegyelmet ad. De ha a nevünknek nincs ilyen jelentése, akkor, testvéreim, előkereshetjük azt az ígét, ami alapján megkereszteltek minket, vagy a keresztelési lapunkra bele van írva, vagy amit konfirmációkor kaptunk. Lehet, hogy beleírták egy Bibliába, vagy egy énekeskönyvbe. És hogyha újra azt elolvassuk, lehet, hogy életünk egy krízisében jelenthet segítséget. Tehát jó, hogyha ezeket az ígéket úgy elővesszük, átolvassuk, sőt, akár megtanuljuk, és utat mutathatnak a számunkra. Hiszen azt látjuk, hogy Lázár nevének a jelentése is megerősítette az ő testvéreit. Mert nem esnek kétségbe, nem pánikolnak, hanem tudják azt, ha a név azt jelenti, hogy Isten megsegít, akkor forduljunk hozzá bátran. És valóban ezt is teszik, hogy Jézushoz fordulnak. És jó, hogyha mi is ezt tudjuk tenni. Hittel odafordulunk az Úrhoz, és elé visszük minden problémánkat. Azzal a hittel, hogy igen, ő a megoldás. Mert ők is úgy fordulnak Jézushoz, hogy hiszik, hogy ő a megoldás. Tehát amikor tapasztalják, hogy Lázár beteg, és egyre romlik az állapota, azonnal tudták, hogy mit kell tenni. Üzentek Jézusnak. Üzentek Jézusnak. És hivatkoznak valamire. Így szól az üzenet. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Hát erre hivatkoznak. Nem arra, hogy mi milyen jók vagyunk. Hányszor megvendégeltünk. Még csak azt sem mondja már, hogy én kentem meg a lábadat. Hanem Uram, akit szeretsz, beteg. Az Úr szeretetére hivatkoznak. Uram, te szereted Lázárt. És akit szeretsz, az beteg. Annak szüksége van a te segítségedre. És testvéreim, nagy bátorító üzenet van ebben, hiszen azt jelzi számunkra, hogy mi is hivatkozhatunk az Úr szeretetére. Ugye János elmondja a 3. fejezetben, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Örök élete legyen. Vagy később fogjuk olvasni, amikor János azt írja Jézusról, hogy szerette övéit mindvégig. Szerette övéit, szerette a világot. És ezzel azt üzeni számunkra, hogy ebbe bele lehet kapaszkodni. Hát ha az ige azt mondja, hogy szereti a világot, ebbe én is beletartozom, akkor engem is szeret. És azt mondta, hogy szereti az övéit, akkor engem sem hagy ki. És erre építhetek, alapozhatok, hivatkozhatok. Uram, te azt mondod, hogy szeretsz. Akkor kérlek, könyörülj rajtam. Kérlek, jöjj, segíts, mert elakadtam. Nem tudom megoldani. Úgy látom, hogy nincs számomra segítség, de hiszem, hogy te segítesz. Tehát ők ebbe kapaszkodnak, üzennek Jézusnak. Még azt is jó, hogyha látjuk, hogy ez a történet elmondja, hogy bizony, még egy hívő is lehet beteg. Ugye? Tehát az az ember, akit Jézus szeret, megbetegedhet. Ezt olvassuk. Akit szeretsz, beteg. Igen, az is lehet beteg, akit szeret az Úr. Meg hányszor úgy élik meg emberek, hogy miért ért engem ez a nyomorúság, vagy miért vagyok beteg, miért szenvedek ennyire? Hát ezt érdemlem én. Mennyit tettem én? Az Istennek adakoztam, templomba jártam, Bibliát olvasok, de lássuk meg azt, hogy a betegség jelen van ebbe a világba a bűneset óta, és egy hívő is megbetegedhet. Tehát ez a család nem abban különbözik. Nem az mutatja a hívőségüket, hogy ők nem lesznek betegek, hanem az mutatja a többletet, hogy ők tudják, hova kell a betegséggel fordulni. Tudják, hogy Jézusnak lehet üzenni, hogy őt segítségül lehet hívni. Aztán olvassuk tovább, hogy Jézus meghallja az üzenetet, tehát célba érnek a küldöttek, elmondják neki, hogy akit szeretsz, beteg. És Jézus úgy nyilatkozik a tanítványai felé, hogy ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Tehát Jézus egész másképp tekint a betegségre. Azt mondja, hogy ez a betegség Isten dicsőségére fog szolgálni. Mert Jézus mindig Isten dicsőségét tartja a szemei előtt. Mindig az a fontos neki, hogy egy-egy élethelyzetből az Atya hatalma és kegyelme, dicsősége legyen láthatóvá. Tehát azt mondja, hogy ez nem halálos, hanem Isten dicsőségére van. Tehát ő túllát a dolgokon, másképp látja a dolgokat. Nem azt mondja ezzel, hogy nem fog Lázár meghalni, hanem azt mondja, hogy nem halálos, vagyis nem a halálé a döntő szó, hogy van innen még visszaút. És benne van az is, hogy ugye a gonosz kimondja azt, hogy halál, de Jézus felülbírálja, és azt mondja, hogy ez Isten dicsőségére van. Úgy látjuk itt Jézust, mint egy futballbírót, mint amikor a partjelzője hoz beint valamilyen döntést, hogy itt most szabálytalanság történt, vagy valami, és akkor a bíró oda megy, fölülbírálja, mert azt mondja, hogy nem úgy történt, és mehet tovább a játék, tehát valami ilyesmi fog itt történni, hogy igen, a gonosz az azért jött, és abba közreműködik, hogy lopjon, csaljon, öljön, pusztítson, de jön Jézus, aki fölül bírálja a gonosznak a hatalmát. Jézus szava erősebb a gonosz szavánál. És a gonosz kimondhat valamit, de ha Jézus szól, akkor az ő szava fölülíródik, és az történik meg, amit Jézus mond. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Hát ez úgy megdöbbent, nem? Üzennek Jézusnak, jöjj, mert akit szeretsz, beteg. És nem megy. Ott marad. Hol marad? Hol eddig volt? Valószínűleg egy olyan helyen, ahol félrevonulva, csöndben tudott lenni, az atyára hangolódva, és figyelte, hogy mi Isten akarata. Mert Jézus soha nem az emberek véleménye befolyásolja, hanem ő mindig fölfelé figyel, az atyával összhangba cselekszik. És majd akkor indul, amikor az atya azt mondja, most menj. Most menj, mert ha most fogsz menni, akkor fölragyog az én hatalmam. Akkor az emberek meglátják, hogy ki is vagyok én. De hamarabb nem megy Jézus. Ő nem a maga akaratát valósítja meg, hanem az atyáét. De ez, hogy két napig marad, ez egyúttal jelzi, hogy ennek a családnak most egy próbával kell szembenéznie. Hiszen arra várnak, hogy ha Jézus átveszi az üzenetet, azonnal jön, késedelem nélkül. És telik az idő, eltelt egy nap, még egy nap, és Lázár meghalt. És Jézus nem jött. És talán késő. És kiderül, hogy Jézus nem késik. Ő soha nem késik el. De ezzel a próbával tanít. Várni tanít. Már az is próba volt, amikor Lázár megbetegedett, hogy vajon mit fognak most ők tenni. Ugyanúgy cselekszenek, mint korábban, vagy másképp. És láttuk másképp, mert üzentek Jézusnak. De a próba folytatódik, mert nem indul Jézus, még vár. Igen, van olyan, hogy Jézus nem jön azonnal. Van olyan, hogy nem teljesíti azonnal a kérésünket, még vár. De el tudom-e fogadni, amikor Jézus vár? Amikor még nem jön? Amikor kértem valamit, és nem kaptam meg azonnal, és várni kell, tudok-e várni? Mi van a szívemben? Zúgolódás. Mit teszek? Amikor telik az idő, és még mindig nem történik semmi. És ők megtanulnak várni. Biztos nem volt könnyű. Mert egyre rosszabbul lett a beteg, és aztán ott vannak, hogy meghalt. És akár a csalódás is felütheti a fejét a szívükben. Nem ezt vártuk. És van benne valami, mert nem azt fogják kapni, amit vártak, hanem sokkal többet. Ők azt várták, hogy majd nem hal meg Lázár, meggyógyítja Jézus, de többet kapnak, mert átélik, hogy Jézus majd kihívja őt a sírból. Átélik, hogy Jézus hatalmasabb a halálnál. És ezzel az örök életre nézve kapnak majd reménységet. Igen, Jézus mindig többet ad, mint amire számítunk, amit várunk. Lehet, hogy nem akkor és nem olyan formában adja, ahogy várjuk, de többet ad. És ők itt ezt tapasztalják, ezt élik át, többet fognak majd kapni. Tehát Jézus nem megy azonnal, ott marad még két napig, de amikor eltelik a két nap, megszólítja a tanítványokat, menjünk ismét Júdeába. Azok pedig megdöbbennek, és azt mondják, hát most akartak téged ott megkövezni, és hát ismét odamész. És Jézus azt válaszolja, hogy nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Az Úr rámutat, hogy ő maga a világosság. Hogy ő a világosságban jár, és aki vele van, az is a világosságban jár. És az nem fog megbotlani, mert megbotlani csak a sötétben lehet. És mit akar ezzel mondani? Hogy ő kézben tartja az eseményeket, nem kell félni, nem fog elkésni. De arra is rámutat, amit korábban a 10. fejezetben mondott, hogy ő a jó pásztor, a juhai hallgatnak a hangjára, követik őt, és ő örök életet ad nekik. És nem vesznek el soha, mert senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, vagy az atya kezéből, mondja. És látni lehet azt, hogy Jézus, amit tanít, azt éli és bemutatja. És most mutatja meg, hogy Lázár az ő juha, Lázár ő hozzá tartozik, és még a halál sem ragadhatja ki az ő kezéből. Mert az atya keze az egy biztos hely, és ott van biztosan jó helyen az életünk. És amikor azt mondja, hogy menjünk el Judeába, a tanítványok meg félnek, mert meg akarták Jézust kövezni, látjuk, hogy milyen jó pásztor ő. Hogy nem a maga életét szélti, hanem most megy azért a juhért, aki mondjuk így elveszett, akit elvitt a halál, akire úgy néznek rá, hogy most már ugye eltávolodott az életből, és megy, hogy őt megkeresse, megy, hogy felébressze, ahogy mondja Jézus, elmegyek, hogy felébresszem, és nem fél, és üzeni azt, hogy a tanítványok se félnek, hogyha őrá figyelnek. Nem fogtok félni, ha a világ világosságára figyeltek. És aki őrá figyel, aki mindig az ő világosságában jár, aki hozzá tartozik, az nem rejtőzködik, az nem bújik el, az nem botlik meg, mert ez csak a sötétségben történik meg. Igen, ő a világ világossága. És lehet, hogy föltesszük a kérdést, rendben van, Jézus a világ világossága, de most nincs itt fizikailag, mint a tanítványokkal, hogy tudott nekik útmutatást adni, de testvéreim, ide adta az igét, ide adta a Bibliát, ami úgy beszél önmagáról, hogy lámpás, ami megvilágítja az utunkat. És ez rajtunk áll, kezünkbe vesszük, olvassuk, figyelünk erre a fényre, és követjük, vagy esetleg félretesszük, és megyünk a magunk útján, vagy megyünk a világ tanácsán. Szóval megmondja nekik, hogy Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek. Hát ez is olyan megdöbbentő, ugye, hogy Lázár meghalt, és így folytatja, örülök. Mi annak örül, hogy meghalt? Talán ez van bennünk. De ahogy összefüggésében olvassuk, akkor látjuk, hogy nem annak örül, hogy meghalt Lázár, nem annak örült, hogy nincs ott, hanem annak örül, hogy ezzel az eseménnyel a tanítványoknak a hite növekedni fog. Majd meglátják, hogy ő Úr a halál fölött, és végre hiszik, hogy ő nagyobb a halálnál. Végre már elengedik az elképzeléseiket, hogy Jézus majd egy harcos messiás lesz, egy messiás király Jeruzsálemben, hanem fölismerik, hogy ő az élet és halál ura. hogy higgyetek. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. Igen, hogy higgyék a halál feletti hatalmát, és lássák őt győztes úrnak. Igen, amikor nem látjuk, mi miért történik, jusson el hozzánk is az igének az üzenete, azért történik, hogy higgyetek. Igen, azért, hogy higgyük, hogy ő az élet és halál ura. Hogy higgyük, hogy nála nélkül nem történik semmi. És ő ott is tud tenni, ahol mi már nem látunk megoldást. Tehát nem véletlen hal meg Lázár, nem véletlen történnek velünk a dolgok, hanem azért, hogy higgyük, hogy folyamatosan higgyünk tovább ő benne, az ő hatalmában. És ezzel dicsőítsük Istent, a mi atyánkat, és legyen hálás az életünk az Úr felé. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó, hogy láthatunk benne téged. Láthatjuk, hogy Uram, hatalmasabb vagy a gonosz terveinél, praktikáinál. Hatalmasabb vagy minden betegségnél, halálnál, nyomorúságnál. És Uram, add, hogy ezt a hatalmadat lássuk, és higgyük, hogy te valóban élő Úr vagy, akihez odafordulhatunk, akit bármikor segítségül hívhatunk. Kérünk így igéddel, szent lelkeddel, az úrvacsorai közösséggel, erősítsd meg a szívünket, hogy amikor mi is olyan helyzetbe kerülünk, mint ez a család, akkor ne a félelem, a csüggedés, a csalódás jelenjen meg a szívünkben, hanem az irántad való bizalom, hogy tudjunk arra építeni, hogy te szeretsz minket. És ezért hozzád fordulunk, ezért eléd tárjuk az életünk dolgait. És Urunk, add, hogy ott legyen a szívünkben, hogyha szeretsz, erre hivatkozhatunk, de lehet, hogy próbán kell keresztül mennünk, lehet, hogy nem jössz azonnal, és Urunk, könyörülj, hogy tudjunk várni rád, hogy ki tudjuk várni, amikor majd cselekszel, ki tudjuk várni a te órádat, mert megvalljuk neked, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk, sokszor szeretnénk, ha azonnal cselekednél, de köszönjük, hogy formálsz, alakítasz, tanítasz türelemre, várakozásra, tanítasz arra, hogy mi is tudjunk neked szentelni dolgokat, ahogy Mária tette, hogy a bőjtünk arról szóljon, hogy erősebb kapcsolatban legyünk veled és egymással, hogy legyünk képesek lemondani dolgokról azért, hogy a felszabadult idő, erő az a tied legyen, hogy tudjunk így egymásnak is időt, erőt szentelni, törődést, odafigyelést. De mindez akkor lesz valósággá, ha átéljük a te szereteted, a te törődésedet. És én kérünk, Urunk, hogy így vezess minket ezekben a napokban, és segíts, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, még jobban megismerjünk, és még inkább tudjunk szolgálni, dicsőíteni, másoknak bizonyságot tenni rólad. Köszönjük, hogy azt akarod, hogy még erősebb legyen a hitünk, és attól, hogy a mindennapi próbák, az élet mindennapi dolgai által megerősödjünk, és úgy és győztesen kerüljünk majd ki belőlük, és tudjunk ezért magasztalni, dicsőíteni téged. Kérünk, Urunk, így te áld meg majd úrvacsorai közösségünket, add, hogy valóban a kegyelem királyi széke elé álljunk, hogy átéljük, hogy te magadra vetted a mi bűneinket, hogy eltörlöd és megbocsátasz, és új élettel ajándékozol meg. Kérünk így a betegekért, megfáradtakért, azokért, akik nem tudnak most velünk lenni, hogy átéljék a te jelenléted, a te drága kegyelmedet, az, hogy vonzod őket magadhoz. És Uram, könyörgünk a gyermekekért, családokért, fiatalokért, eléd visszük a háborúságban élő embereket, hogy meglássák, hogy te vagy a béke fejedelme, könyörgünk, Urunk, egyházunkért, add, hogy rá tudjunk tekinteni, és tőled várjuk a segítséget, a megoldást, hogy rád támaszkodjunk, mint jó pásztorra egyedül, ne a világra, hatalomra, csak egyedül rád. És kérünk, Urunk, így népünkért, és ezért a világért köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Amint látjuk az Úr szent asztalát, megterítettük az Úr Jézussal való közösségbe. Várunk minden testvérünket. Hirdetem továbbá, hogy kedden és csütörtökön hétközi Isten tiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben. Jövő vasárnap pedig újra itt a templomban 10:30-től lesz Isten tisztelet. Adakozás is történt, egy asszony testvérünk Isten dicsőségére 50 eurót adományozott. Az úrasztalához készülve énekeljük a 436. dicséret első három versét. Az első vers így kezdődik: örülj szívem, vigadj lelkem. Ami további segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, az Úri Szent Vacsorát. Pál apostol korintusiakhoz írott első levele, 11. fejezetéből. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Most pedig imádkozzunk. Hálaadással állunk meg, Urunk, ez asztal körül, mert a rajta lévő jegyek a te szeretetedről, kegyelmedről beszélnek. Elmondják, mit tettél értünk, hogy megtöretted testedet, kiontattad véred, azért, hogy magadra vehesd a bűneinket, és hogy megtisztulhassunk, hogy a te véred eltörölje minden vétkünket, amit megvallunk, amit elmondunk neked, amit leteszünk előtted. És úgy vagyunk itt, Urunk, hogy mindent szeretnénk elmondani. Arra vágyunk, hogy végre minden kikerüljön a szívünkből, a lelkünkből, és felszabaduljunk, és itt hagyjunk mindent, és már egy új lélekkel, élettel mehessünk tovább. Azzal a bizonyossággal, hogy a te gyermekeid vagyunk, hogy terved van az életünkkel, és erről szeretnénk mindenkinek beszélni. Szeretnénk téged megmutatni, hogy te vagy az, aki felszabadítod az embert minden rabságból, és ezért hálás a szívünk, hálás az életünk. Kérünk, Úr Jézus, így most add a te áldásod, ami úrvacsorai közösségünkre, légy jelen itt velünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Most pedig tegyünk vallást a hitünkről, az apostoli hitvallás segítségével. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, száll alá poklukra, harmadnapra halottaiból feltámadott, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet, testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, mindazonáltal anyaszentegyházunk állandó gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre mindnyájan hitetek és meggyőződésetek szerint feleljetek meg. Azt kérdezem először is, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Én ezt hiszem és vallom. Másodszor hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, S titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Én ezt hiszem és vallom. Harmadszor, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz az ő örök dicsőségébe. Én ezt hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért, hálázatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, bűnös, de elhívott szolgája, hirdetem bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk Istenünk az ő ingyen való kegyelméből Jézus Krisztusért minden hozzátérő bűnösnek. Amen. Foglaljuk el helyünket. És járjunk az Úr asztalához a megszokott rendszerint, amint látható még tálcáról fogjuk a szent jegyeket kínálni. A 440. dicséretünket énekeljük közben, jer, lássuk az Úr keresztét. Látjátok, testvéreim, észrezte a mi úrunk, az Úr Jézus Krisztus, az úri szent vacsorát, így éltek vele tanítványok az első keresztjének, egyházatják őseink, és éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt a hajlékainkba megtérnénk, hallgassuk meg Pál apostol útra való üzenetét, úgy, amint azt a kolossébeli gyülekezetnek megírta. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek háládatosak. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük a te drága kegyelmedet, amelyet átélhettünk itt, ez asztal körül. És tudjuk, hogy ez a kegyelem ingyen van, hitáltal vehetjük át. De azzal is tisztában vagyunk, hogy ez neked sokba került, az egyetlen fiú életébe. Nem pénzt fizettél értünk, nem valami szép tárgyat adtál, hanem egyetlen fiadat, Jézust, a keresztre, a halálra, hogy élhessünk általa. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te nem csak meghaltál értünk, hanem feltámadtál, és jó pásztorként utánunk jössz, keresel minket. Hazaviszel az atyai házba, mert azt akarod, hogy veled éljük az életünket. Mert terved van számunkra, és az, hogy ezt meglássuk, hogy elfogadjuk, tudjunk beleilleszkedni, és legyünk készek és képesek a te akaratod cselekvésére. Formálj úgy minket, hogy valóban a világ világossága lehessünk, hogy ne rejtsük el a hegyen épített várost, hanem vállaljuk, hogy tiéd vagyunk, merjük megvallani életvitelünkkel is, hogy hozzád tartozunk. Végezd el, Urunk, hogy legyen különbség, hogy látható legyen a minden napjainkban is, hogy hozzád tartozunk, hogy van itt ezen a helyen egy néped, aki hallgat a hangodra, aki kész utánad menni, akkor is, ha nehéz, ha keskeny az út, mert te jársz előttünk. Kérünk így, maradj velünk, és te áld meg további életünket, mindennapjainkat, családjainkat, és add, hogy az életünk bizonságtétel legyen ott, ahova állítottál minket. Köszönjük, hogy ebben megerősítesz, igéddel velünk maradsz. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Isten tiszteletünk végén énekeljük a 446. dicséretünk első versét. A 446. dicséret így kezdődik, Uram, bocsásd el népedet. Yeah.